Szeretettel köszöntelek titeket a mai ifjúsági Isten tiszteleti alkalmunkon. Isten igéjével, lábam előtt mécses a te igéd, ösvényen világossága. Amen. Mai ifjúsági Isten tiszteleti alkalmunkon azt a sorozatot, amelyet idén elkezdtünk, folytattunk, most be is fogjuk fejezni, a lélek gyümölcsének a egyes részeiről hallhattunk az egyes alkalmakon, ma az utolsó részhez értünk, az önmegtartóztatás mértékletesség gyümölcse kerül elénk. Külön szeretettel köszöntjük körünkben Nagyvér Tibort, Káposztásmegyeri beosztott lelkipásztort, ifjúsági lelkipásztort, aki az igét hozta közénk.
Imádkozzunk! Drága mennyei édesatyánk, nagyon hálásak vagyunk neked azért, mert engeded nekünk, hogy gyönyörködjünk a te teremtett világodban. Dicsérünk és magasztalunk téged azért, mert az egész teremtettség valóban királyaként ünnepel téged. Köszönjük neked azt, hogy megmutatod nekünk a te kezed munkáin keresztül, hogy milyen hatalmas Istenünk vagy. És ugyanakkor bűnbánattal is kell, hogy megálljunk előtted, mert megvalljuk neked, hogy olyan sokszor feledkezünk el a te nagyságodról. Rólad énekel az egész teremtettség, és mi megengedjük, hogy kimenjen a fejünkből. Az, hogy te alkottál bennünket, te most is rajtunk tartod a kezedet. Bocsásd meg azt, hogyha időnként elcsüggedünk, hogyha félünk, hogyha reménytelenek vagyunk, hogyha aggódunk amiatt, hogy mit hoz számunkra a jövő. Bocsásd meg, hogyha nem bízunk eléggé benned. Kérünk téged most azért, hogy legyél itt közöttünk a te szent lelkeddel. Kérünk azért, hogy irányítsad a mi figyelmünket te rád, és végezd el bennünk, hogy tisztán lássunk téged. Kérünk azért, hogy a te igéden keresztül mutasd meg, hogy milyen is vagy te, milyen Istenünk vagy, milyen hatalmas, milyen szerető. Kérünk téged, hogy most tisztán lássunk téged, és tisztán lássunk a te igédnek a fényében magunkat is. Te töltsél meg bennünket a te lelkeddel, és kérünk azért, hogy végezd ezt a csodát, hogy a te lelked bennünk teremi a te gyümölcsödet. Amen. Hallgassuk meg Istennek a bennünket megszólító igéjét, ahogyan szól hozzánk a Galatákhoz írt levél 5. fejezetéből. Igazából egyetlen szó a mai igehirdetésnek a témája, és mégis egy hosszabb szakaszt olvasnék föl hozzá. Az 5. fejezet 16. versétől olvasom a fejezet végéig az igét. Intelek titeket, írja Pál apostol Galatáknak, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gonoszság, részegeskedés, topzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amit már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincsen törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyetek becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Mint hallottam, a sorozat már tart egy jó ideje. Lélek gyümölcsének különböző gerezdeit már jó körbe jártátok. Az utolsó szelet, utolsó gerezd jutott én nekem. Ez pedig ez, a lélek gyümölcse, önmegtartóztatás. Vagy esetleg másik fordítás szerint mértékletesség. Amikor András megkérte arra, hogy ma este itt szolgáljak az igével közöttetek, akkor először úgy gondoltam, hogy nagyon messze van még az idő, amikor én még ide jövök közétek. Nem kezdtem el foglalkozni rögtön a témával. Amikor pedig elkezdtem el foglalkozni, akkor hát elég sokáig gondolkodtam azon, hogy vajon egy ifjúsági istentiszteleten mivel közelítsük meg pont a mértékletességnek a témáját, az önmegtartóztatásnak a témáját. És igazából az utolsó ötlet az a nemrégiben lezárult szabadságunk alatt jött, amikor is a Balatonról visszafele autóztunk, és a rádióba véletlenszerűen bekapcsoltam, és ment egy szám. Pont miközben a fejem tele volt azzal, hogy na vajon mit lehetne az önmegtartóztatásról a közétek hozni. És azt hiszem, hogy most talán nem ünneprontás, hogyha meghallgatunk egy az előzőjétnél kevésbé keresztény számot.
Van még a világon,
ismerjük ezt a számot, hallottuk már jó sokszor. Nem tudom, ki az, akinek már föltűnt, hogy ez egy lelki gondozói szám. Én nekem eddig nem.
Negatív a lelki
gondozói. A szándékai szerintem nem negatív. A refrén az ott motoszkál az embernek a fejében. Ha van még a világon, amit nem láttál és nem hallottál. De érdekes, hogy kezdődik az egész. Lefest egy olyan helyzetet, amiben éppen lát valakit. Akár maga elé képzel valakit, akár egy létező embernek írja ezt a számot, Hát most nem tudom, mennyire sikerült figyelni a szöveget, vagy mennyire volt érthető a zenével együtt. Én azért felolvasnám az elejét, hogy kezdődik az egész ének. Ha úgy találod néha, hogy nincsen minden rendben, nem érzed már régen, ezt még meg kell tennem. Zavar, ha fúj a szél, és unod, hogy rövid a nyár. Indulnál valahová, de félsz, hogy utat nem találsz. A szobádban ülsz, és bámulsz az ablakon át, elvibben valaki, találgatod ki ez a lány. Elfordítod a fejed, és csak csupasz falakat látsz. Eltűnődsz, milyen lehet az élet a tenger túloldalán. Hát milyen ez a két? Én azt hiszem, hogy elég lehangoló. El tudjuk magunk elé képzelni az életet, aki ül bent a szobában, és hát ez majd szóval lehet úgy nagyon tisztelt, de is. Maga alatt van teljesen, akár elhavazva, akár végülis majdnem mindegy, hogy milyen okból, de olyan szinten maga alatt van, hogy semmi nem érdekli az égvilágon. Néz ki fel a fejéből. Semmi nem jó, szürke az élet, az egésznek nincsen semmi értelme, ellében valaki az ablak előtt, egy szoknya, találgatom ki ez, de azt elfordítom a fejem, az se érdekel. Nézem a csupasz falat. És az utolsó sor, nagyon beszédes, eltűnődsz, milyen lehet az élet a tenger túloldalán. Még az öngyilkosság gondolata is felvetődik. Az ember teljesen maga alatt van, nincs a kilátás, nincs a értelme az egésznek, miért is élek, nincs miért fölkelni reggel, és ez az élethelyzet, amit lefest. És aztán jön a megoldás. Hát mit lehet tenni egy ilyen helyzetben? Mi a megoldás? Mi az, ami az embernek mégis ad legalább egy lökést hátulról, hogy na ezért érdemes reggel fölkelned. Ezért érdemes élned itt ezen a földön. Hát a megoldás a refrén. Ha van még a világon, amit nem láttál és nem hallottál, ha van még a világon, amit nem éreztél, nem próbáltál, ha van még a világon olyan, ami kicsit is érdekel, ha van még a világon, akkor élned kell. Még élned kell. Ha van olyan, amit nem próbáltál, van olyan, amit még nem éreztél, ha még van olyan, amit nem sokaltál be teljesen, akkor élned kell. Ez az értelme az életednek. Keresgélj! Lehet, hogy most nem látsz éppen olyat, ami nagyon érdekelne, menj utána. Térképezd föl, hol vannak még a fehér foltok az életben. Mi az, ami kimaradt idáig? Nem lehet úgy meghalni, hogy az ember nem próbál ki mindent. Ez a gyógymód. Ladány benne 27 szerint. Ez adhat értelmet az életnek. Gondolkodtam egy picit azon, hogy a szándéka nagyon jó szerintem. Ezt miért megyük? Szeretne valakit felvidítani. Szeretne valakit megmenteni attól, hogy önpusztító gondolatai legyenek, hogy felkösse magát. Hát valamit adjunk már a kezébe. Amiért érdemes élni? Hát ez az, tessék. Ezért nem lesz fölösleges az életed. Ez az értelme. Érdemes fölkelni reggel. Azt hiszem, hogy elég népszerű gondolat. Elég sokan élnek ennek a bűvkörében. És jó ízlés hallgatni ezt a számot. Én nagyon élveztem akkor, amikor az autóba mentem. Éppen a szabadság közben. Hát mennyi új impulzus éri az embert a Balaton partján. Ezért mégiscsak érdemes élni. Nem a megszokott hétköznapok. Itt vagyunk, meleg a víz, hideg a sör, nagyon jó. Ezért érdemes élni. És ezek után, miután meghallgatunk egy ilyen számot, kezünkbe veszünk a Bibliát, és elkezdünk beszélgetni a lélek gyümölcséről, ami a mai este témája szerint a mértékletesség, az önmegtartóztatás. Hát, kicsit bajban vagyok. Annyira könnyen emészthető szerintem a számnak az üzenete, annyira csábító. Menjél, éljél. Unod? Keres valami mást. Fogjál bele. Ezek után előáll valaki egy fekete könyvvel, és azt mondja, hogy legyél önmegtartóztató. Mértékletes. Tartsd távol magadat bizonyos dolgoktól. Jól vigyázz, hogy mit csinálsz. Akármit azért ne engedjél be az életedbe. Talán mindannyian hallottunk már ilyen mondatokat, hogyha nem nekünk mondták, akkor esetleg mi mondtuk másoknak. Ne igyál sokat, ne vezess gyorsan, ne maradj sokáig, szülőktől ismerős. Ne vegyél semmi fölöslegest, feleségemtől szoktam hallani néha. egy sztori szerint az anyuka azt mondta a pilóta fiának, hogy csak ne repülj túl magasra. Minél alacsonyabban repülőgép, annál nagyobb veszélyben van egyébként. Micsoda ünneprontások, nem? És azt is mondhatná az ember, hogy butaságok, legalábbis ez az utolsó mindenképpen, de a többi miért nem butaság? Azt hiszem, hogy amikor ilyeneket hallunk, vagy ilyeneket mondunk, akkor teljesen érthető ez a számmal kontrasztba állítva, hogy miért van az emberekben olyan furcsa idegenkedés a keresztényekkel szemben. Miért ciki, hogyha egy társaságban kiderül, hogy te templomba jársz? Miért ciki, hogyha kiderül, hogy én olvasom a Bibliát? Azt hiszem, hogy van rá azért okunk. Az a kifejezés, amit itt olvasunk a Szentírásban, önmegtartóztatás, eredeti kifejezés, az igazából, hogyha jól megnézzük, akkor nem csak ennyit mond. Van ilyen jelentése neki, hogy valakit, vagy valamit féken tartani, kordában tartani, de azt hiszem, hogy ennél hangsúlyosabb a másik jelentése, ami ennél mélyebb, ez pedig az, hogy uralkodni valami, irányítása alatt tartani valamit. Tehát a lélek gyümölcse, a lélek gyümölcsként ezt akarja megteremni az életünkben. Uralkodni valamin. Tudjunk uralkodni valamit, tudjunk uralkodni saját magunkon. Tudjuk a saját testünket, a saját életünket irányítás alatt tartani. Ne legyen minden kontroll nélkül. Kérdezhetné valaki, hogy hát erre meg minek felszólítani. Hát én a magam ura vagyok. Sőt, akár úgy is fogalmazhatom, hogy én vagyok a magam ura. Én döntöm el, hogy mikor, hova megyek. Én döntöm el azt, hogy melyik diszkóba megyek, én döntöm el azt, hogy milyen barátokkal megyek oda, egyáltalán kiket gyűjtök magam köré, én döntöm el azt, hogy miből mennyit fogyasztok. Én döntöm el, hogy melyik anyagot próbálom ki, ha kipróbálom. Én döntöm el azt, hogy kit kezdek el becserkészni. Aki szemre való, aki az én ízlésemnek megfelel, kezemben van a döntés. Magam ura vagyok. Én döntöm el. Ki legyen az? Én döntöm az, hogy mivel töltöm az időmet, és hogy mire költöm a pénzemet. A magam ura vagyok. Igazából, amiről itt az ige beszél, amit mond, az az, hogy az önmegtartóztatás, én így fordítottam a saját magamnak, hogy tulajdonképpen annyit jelent, hogy nem veszel ki annyit az életből, amennyi benne van. Nem akarsz annyit kivenni belőle, amennyi egyébként lehetséges lenne, hogy te azt megszerezd. Említettem, hogy éppen a nyaralásból jöttünk haza. Most éppen az előszezonban sikerült a Balatonhoz eljutni. Az eddigi évek során az volt a jellemző, hogy mindig az utószezon után érkezünk a Balatonra. A nyarak tele vannak mindig táborokkal. Közben az nagyon zsúfolt az időszak. Hát a nyaralás az maradt az utószezon legvégére. És akkor teljesen kihaltak a strandok. Kicsit olyan lehangoló is. Én talán például nagyon szinte depressziós voltam a nyaralásunk alatt. Mert hogy sehol nincsen senki. Az üzletek már bezártak, vadászni kell, hogy valahol egy lángos tehessen az ember. Na most sikerült korábban menni, most sem volt nagy üzsi, most az előszezon van még. De azért most már találkoztunk emberekkel. És nagyon-nagyon tanulságos volt ez a találkozás az emberekkel. Kicsit már elszoktam tőle, mert hogy régen nyaraltam úgy, hogy nagy nyüzsi van. És volt néhány olyan találkozás, ami elég meghatározó volt, és tanulságos volt a számomra. Éppen a strandról hazafele készültünk, 6 óra tájban egyik este, és ahogy kikanyarodtunk, a strandról az útra rögtön leintegetett valaki, de szinte elém ugrott az autó elé. Leintegetett, mutattam, tekerjem az ablakot, letekerem. Hát egyébként elég szemrevaló hölgy volt a barátnőjével, aki szintén szemrevaló volt. Legalábbis az lehetett volna egy másik állapotban, most nem annyira. És ilyen furcsa köddel a tekintetében kérdezi, hogy merre van Szántód. Szántód a szomszéd település volt, de látszott rajta, hogy fogalma nincs olyan, hogy ő most éppen hol van. Mi lehetett benne, én nem tudom, de nagyon üthetett. Következő nap, vagy talán még aznap este volt, hogy miután már elcsendesedett a környék, a gyerekek lenyugodtak, kisfiam aludt a hátsó ülésen, mentünk még egy kanyart a Balaton partján. Az egyik vasúti kereszteződésben látjuk, hogy elakadási jelzővel veszettül villog egy autó, hatalmas tömeg. A feleségem orvos ott ült mellettem, rögtön készült, hogy valaki rosszul lett, úgyhogy mi is megálltunk, mi is kiraktuk az elakadási jelzőt, és befurakodott a tömeg közepébe, és kereste a sérültet, meg is találta az illetőt. Körülbelül 5 percet töltött ott bent, elég nagy volt a nyüzsi, jövés-menés, és mikor visszajött, akkor mondta, hogy nagyon kétségbejtő állapotban volt az illető. Volt ott más, aki egészségügyi is volt, és képben volt a helyzettel, neki egyébként is ekkora hasa van most, úgyhogy nem ragaszkodott hozzá, mindenképpen ő vezényelje az eseményeket, de teljesen ki volt ütve valaki. És ahol sikerült neki eszméletét vesztenie, ez pontosan a vasúti kereszteződés, tehát a vasúti sinektől 1,5 méterre, ott sikerült összeesnie. Láttam egy bácsit, aki a strandon szeretett volna följönni a büfének a teraszára, egyetlen lépcső volt, és nagyon-nagyon nehéz volt az egy lépcsőre fölmenni. Nem feltétlenül a kora miatt. A büfés néni odaszólt neki, hogy na még egy lendület és föl tetszik tudni jönni. A bácsi eleve úgy jött le az asztalhoz, és úgy kérte ki a sörét, hogy már nagyon sok volt benne. És akkor, amikor nincsenek emberek a Balatonnál, akkor ezzel nem találkozik az ember. De most ez a nagyon gyors egymás utániságban, ez a 3 különböző eset, ez nagyon nagy hatással volt rám. És arra gondoltam, hogy milyen nagyon szomorú. Milyen nagyon szomorú, és mennyire emberhez méltatlan állapotok ezek. Mennyire messze van az ember ebben az állapotában, attól, amilyennek lennie kellene. Amilyennek Isten elképzelte, ugye, a teremtés koronája, aki uralkodik a Földön, aki uralkodik a teremtményeken. Szegények saját magukon se tudnak uralkodni. És más hasonló impulzusok is értek a közelmúltban. Egy ismerősről kiderült, hogy valószínűleg drogozik, és emiatt teljesen kifordult magából. Egy nagyon kedves valaki volt azelőtt, most pedig a legközelebbi ismerőség is meglopja, nagyon kell neki a pénz. A feleségem mondta, hogy látott valakit egy kórháznak a folyosóján, egy eldugott zugba, egy szép termetes hölgyet, aki egy hatalmas rózsaszín minyont egy harapással bekapott és eltűnt a szájába. Ezek mind-mind olyan esetek, olyan impulzusok voltak, amik arról beszélnek, hogy milyen szánalmas, milyen fájdalmas, amikor az ember ebben az állapotban van. Mi történt ezekkel az emberekkel? Valójában semmi, csak megfogadtak egy tanácsot. Megfogadták azt, hogy próbáljanak ki mindent. Minden dolgot meg kell vizsgálni, ezt mondja a Szentírás is, kicsit más felhanggal. Megfogadták a számnak a tanácsát is, próbálj ki mindent. Talán olyan dolgokat is, amit esetleg nem kellett volna. Kipróbáljuk azt, hogy milyen sokat inni, milyen érzés betétve lenni. Valaki azokat is kitartóan próbálgatja sajnos. És mindezeket a dolgokat úgy kezdték el, úgy próbálták ki, hogy a maguk urai voltak. Én a magam ura vagyok, nekem szabad. Én döntöm el. És valahogyan, nem tudom, hogy hogyan, vagy pontosan mi volt az a határ, amikor átsúsztak a következő állapotba, de amilyen állapotban én láttam őket, ez már az volt, amikor ott vannak egy egészen magatehetetlen állapotban, és nemhogy nem uralják a világot, a teremtést, hanem saját magukon sem tudnak uralkodni. Ha magam ura voltam, és olyan állapotba kerültem, amikor kétségbejtően nem vagyok a saját magam ura, elvesztem az eszméletemet, összeesek a vasúti sín mellett, ki tudja, hogy legközelebb nem a sínen fogok összeesni. Úgyhogy nagyon fájt a szívem, amikor ezeket az eseteket láttam. Azt hiszem, hogy én uralkodom magamon, és nem veszem észre, hogy egy idő után nem én fogom a kormányt. Mondhatnánk azt, hogy rendben van, látunk ilyen extrém eseteket. Ez van odakint a világban. Csóváljuk a fejünket, amikor látjuk. Na, de mi keresztények vagyunk. Mi templomba járunk, a mi életünkben más a helyzet. Nekünk igazából ehhez nincsen túl sok közünk. Hát én tartozom azzal a vallomással, hogy nekem van közöm ehhez a témához. Lehet, hogy nem ennyire látványosan, mint ahogyan ők produkálták ezt, de én mindenképpen, és talán mindannyian valamilyen téren küzdünk a mértéktelenséggel. Nekem például van egy szenvedélyem, ami ellen már sokszor próbáltam tenni, de sikertelenül. Szinte mámiásan gyönyörködöm a szép tollakban. És rengeteg tollam van már, de ha meglátok valahol jó áron egy szép tollat, nem tudom nem megvenni. Ha most ez lehet, hogy humorosnak, a feleségem nem tartja ennyire humorosnak. Lehet, hogy bagatell dolog, de mégis ezen a téren észrevettem azt, hogy nem vagyok önmegtartóztató, nem vagyok mértékletes. Valahogy az önmegtartóztatás az úgy néz neki, hogy én meglátok valamit, és aztán józan észre megvizsgálom, hogy vajon erre szükségem van? Szükségem van egy 30. tollra? Valószínűleg nincsen. Akkor nem veszem meg ezt a tollat. Megtartóztatom saját magamat. Uralmat gyakorlok a saját kívánságom fölött. Hasonlóképpen hajlamos vagyok arra, hogyha meglátok valamit, ami akármilyen használati tárgy, és nagyon jó minőségű, szintén jó áron, akkor ha szükségem van rá, ha nincs szükségem, jó esély van rá, hogy én ezt megveszem. Most már talán értjük, hogy miért szokott a feleségem így elengedni, hogy ne vegyél semmi fölösleges. Ő tudja, hogy erre oda kell figyelni, én is tudom, hogy oda kell erre figyelni. De mégis sokszor nem sikerül. Nekem ilyesmi problémáim vannak, persze van még sok más, nagyon sokáig lehetne sorolni. De nem csak ennyire mulatságos, meg nevetséges problémák lehetnek az életünkben ezen a téren. Valaki, aki szinte nagyon komoly hívő ember, és a közelemben van, elmondta, hogy ő mennyit küzd a táplálkozással, hogy neki muszáj ennie, hogy neki kín szenvedés, hogy nem eszik. És persze az eredménye látszik. Szeretne nem enni, de nem megy. Egy ifjúsági közösségben volt a következő, nagyon sokan megbotránkoztak rajta, hogy az ifi közösség kollektívan ment el valahova valakinek a születésnapját megünnepelni a kocsmában. És ezt az egészet egy olyan valaki vezette, aki az ifjúságnak egy szerves része, egy valaki olyan, akire föl lehet nézni, de ő neki meg ez egy gyenge pontja. És az egész csapat végignézte, ahogyan ott elveszti az uralmat saját maga fölött. Aztán ismerek olyanokat, akik a számítás technikának a megszállottjai. Hosszú éjszakákon keresztül lehet ezzel tölteni az időt. Ismerek olyat, aki egészen konkrétan menekül a valóság elől. Elmondta nekem, hogy szürkének tűnik az egész élet. Alig várom, hogy este hazaérjek, itt napközben mindenki belém rúg, csak elgáncsolnak az emberek, senki felől nem érzem, hogy nagyon elfogadna, vagy szeretne engem, de jön az éjszaka, csak addig kell kibírni. És ott én vagyok a hadvezér, én vagyok a Rambo, és vagyok valaki, érek valamit. És eltelik az egész éjszaka alvás nélkül. Másnap az iskolában, de jön az éjszaka megint. Szintén valaki nemrégiben arról számolt be, hogy ő neki mindenféle felnőtt oldalak, amik nagyon megragadják a figyelmét, és ezektől nem tud szabadulni. És az érdekes ezekben, hogy ezek mind hívő emberek voltak. Ezek keresztény megtért hívő emberek voltak. Én azt hiszem, hogy mindannyiunknak megvannak a gyengéi. Most egy picit azon gondolkodjunk el, én ezt javaslom, és talán vigyük is haza magunkkal ezt a kérdést, hogy hol van az én gyengém? Melyik az enyém? Biztos, hogy van. Meg vagyok róla győződve. Nekem van, sok van. Biztos vagyok benne, hogy másnak is van. Vagy ismerjük ezeket? Azt hiszem, hogyha ezen a téren valamiféle változást szeretnénk az úrtól, akkor legelőször azt kellene kérnünk, hogy mutassa meg. Írja föl rá a figyelmünket. Ha pedig már megmutatta, hogy mi a gyengénk, akkor nagyon-nagyon határozottan kérhetjük tőle azt, hogy legyen a segítségünk ezen a téren. Az önmegtartóztatásról én azt gondolom, hogy elég könnyen beláthatjuk, hogy hasznos dolog. Talán az elmondott esetek mutatják azt, hogy nem jó állapotba vezet az, amikor az ember nem tud önmegtartóztató lenni. De talán felvetődik a kérdés, hogy jó, hasznos, de nem irreális. Nem oszlopaság, nem kihasználni az élet adta lehetőségeket. Hát annyi minden hever az ember lába előtt. Sokféleképpen lehet boldogulni az életben. Sokféle eszközt lehet megragadni, aminek a célja az, hogy engem boldoggá tegyem. Nem ostobaság ezeket nem kihasználni? Azt hiszem, hogy kevés kivételtől eltekintve azt tudja nem kihasználni az összes kínálkozó lehetőséget, aki tudja azt, hogy valójában, ha ezek elúsznak, még semmiről nem marad le. A keresztény embernek a kiváltsága ez. Hadd mondjam azt, hogy keresztény emberként olyan reménységünk lehet, amelyet nagyon nehéz szavakba önteni. János apostol megpróbálta, de neki sem nagyon sikerül jelni, és a könyvélet. Nem is nagyon lehet szavakba önteni, ő is képethez nyúl. Mindenféle képekkel próbálja körülírni ezt a fajta reménységet, ami ott élhet a hívő embernek a szívében. Ő ilyen képeket használ, hogy színarany utcák, drágakőből épülő falak, a falaknak az alapja drágakő, mindegyik drágakő más. Egyszer egy ásványtanos valaki mesélt nekem ezekről a drágakövekről, egészen beleborsózott a hátam is, vagy az volt az egésznek a tanúsága a számomra, hogy minden, ami csak gyönyörűség, és minden, amit az ember szépnek és értékesnek lát, az ott lesz. Ami az ember ott egy olyan állapotban lesz, egy Istentől kapott állapotban, ahol semmi nem fog hiányozni. Nem fogom azért vakarni a fejemet, hogy de jó lett volna még valamilyen lehetőséget megragadni, mert ez most kimaradt. János szinte dadog, amikor leírja, hogy milyen reménysége van a keresztény embernek, hogy mi az, amit elkészített Isten mi nekünk. Hát ha erre nézek, azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy segítség abban, hogy tudjak várni. Hogy el tudjak menni új virágok mellett, hogy azt ne szakítsam le. Azt hiszem, hogy ez így működhet, és nagyon szép elmélet, de gyakorlatban azért mégsem működik ez ilyen nagyon könnyen. Milyen szép is lenne, hogy ilyen könnyen működne. Értelmileg felfogom, igen, el van készítve nekem valami sokkal nagyobb kincs, most elengedhetem ezt. Igen, működnie kéne. De annyiszor és annyiszor átítom, hogy mégsem. Tudom, hogy Isten mit készített el nekem, sejtem legalábbis, felfogni nem tudom itt a földi keretek között, de sejtem, hogy valami olyan nagy dolog, amit el sem lehet képzelni, és ennek ellenére, bár tudom, nem tudok nem védkezni. Nem tudok uralkodni saját magamon. Pedig olyan sokszor próbáltam, olyan sokszor ott volt bennem ez a harc, hogy tudom, hogy mi vár rám, tudom, hogy én nekem nem kell ezt tennem, küzdök is ellenem, mert nem akarom tenni, de mégis teszem. Valami olyan erők mozognak itt, amik felülírják az embernek az értelmét. A Pál apostol erről részletesen beszél a római levélnek a 7. fejezetében, ez az ő küzdelme is volt, nem csak a mi küzdelmünk, és nem csak az én küzdelmem. Pál apostol szinte törvénynek nevezi. Ez egy törvényszerűség, az ember ezt teszi, mert ilyen a természetem. Szóval szép elmélet, de sokszor mégsem működik. Nagyon sokszor elbukunk a küzdelmekben. De hadd mondjam rögtön itt azt, hogy egy nagyon nagy kincse annak az igének, amit most felolvastunk, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy Pál apostol magasztalja az önuralmat, mint egy erényt. Emberek, törekedjetek erre, mert ez hasznos. Emberek, sajátítsátok el, küzdjétek meg, mert az önmegtartóztatás ez nagyon jó dolog. Figyeljétek meg, hogy milyen hasznos lesz az életetekben. Azt hiszem, hogy ez nagyon kevés lett volna, ha ennyit ír. Pál apostol sokkal többet ír ennél. Ő azt mondja, hogy az önmegtartóztatás valóban jó, valóban erény, és szükség van rá, de ez a léleknek a gyümölcse. Ez nem valami olyan dolog, amit ki kell izzadni magamból. Ez nem egy olyan dolog, amiért, hogyha elég sokat küzdök, és trapálom magamat, akkor ez egy bizonyos idő után már működni fog. És valahogy saját magamat olyan helyzetbe tudom hozni, egy olyan tudatállapotba, amikor nekem könnyebb lesz majd megtagadni bizonyos dolgokat. Hát most nem erről beszél. Azt mondja, hogy az önmegtartóztatás az a léleknek a gyümölcse. És pont ezáltal egy hatalmas nagy biztatás mindez. Mert én nekem nem megy, én számtalanszor tapasztaltam már saját életben, hogy nem megy. Szeretnék önmegtartóztató lenni bizonyos dolgokban, szeretnék hűséges lenni, Isten az, aki annyira szeret engem, de mégsem sikerül. nekem nem megy, de a lélek gyümölcsként megteremheti az életemben. Micsoda nagy biztatás ez. Micsoda nagy biztatás akkor, amikor a legmélyebben vagyok, mikor elestem, mikor már a hócipőm tele van vele, hogy hívő ember vagyok, ki tudja hány éve. És most már a megszentelődés útján mennyire kellene haladnom. Már mennyire tiszta kellene, hogy legyen az életem, de mégsem az, valami miatt nem az. Az ember teljesen össze tud zuhanni ilyenkor. Áj, Uram, már megint nem megy. Már megint nem sikerült. Mit csinálok rosszul? Az ember nagyon picinek tudja ilyenkor érezni magát. Sőt, akár abban is elkezdhet kételkedni, hogy valóban tud még szeretni engem az Isten? Ezekkel együtt is? Még mindig szerethető vagyok az ő számára? Most már olyan sok minden van a számlámon, és annyira kevéssé haladok előre a tisztaságban, elképzelhetetlen, hogy Isten még mindig szeressen. Nagyon nagy jó hír, valóban nem megy, de a Szentlélek megterni Isten gyermekének az életében. Befejezésképpen hadd olvassam ehhez egy további biztatásképpen a római levélnek a 6. fejezetének néhány versét, amikor hasonlóképpen beszél Pál apostol, azt mondja, ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak, tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mondhatnánk azt, hogy hát azért lehetetlen kíván egy kicsit Pál apostol. Ne uralkodjék tehát a bűnöti halandó testetekben. Ne engedelmeskedjétek a kívánságainak. Ne engedjétek oda a testeteket, hogy használja az ördög. Hát hogyan lehet ezt megtenni? Ez képtelenség. De milyen jó, hogy nem hagyja itt ezt abba Pál apostol, hanem folytatja. Miután a sok felszólító mondat elhangzott, így folytatja, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok. Egy bekezdésen belül elmondja, hogy ne tegyétek, ne engedjétek, ne adjátok oda, és rögtön néhány sorral később azt mondja, hogy nem fog mindez megtörténni. A bűn nem fog uralkodni rajtatok. Miért nem? Mi történik? Mi változik én bennem? Én nem leszek más, én ugyanaz maradok, aki most vagyok. De a Szentlélek megtermi a hívő embernek az életében. És hát megkaptuk Istennek azokat a csodálatos ígéreteit, hogy egyszer majd megérkezünk. Egyszer majd elérkezünk oda az ő színe elé. És hogyha én az övé vagyok, az én szívemben ő él és uralkodik, akkor azt mondja, hogy elkészít bennünket arra az időre. Azt mondja az egyházról, hogy olyan állapotba kerül majd oda, mint egy felékesített mennyasszony, ahol nem lesz hiba, nem lesz ránc, nem lesz szeplő, készen lesz. Hát ez az Istennek az ígérete. Ezt szeretné elvégezni bennünk, a Szentlélek munkája által. Ami számunkra lehetetlen, amit én nem tudok kiizadni magamból, azt a Szentlélek megtermi az életemben. De jó lenne, hogyha tudnánk ezért kitartóan imádkozni. De jó lenne, hogyha engednék szabad teret a Szentlélek munkájának a mi szívünkben. Adja Isten, hogy valóban csábító és kívánatos dolog legyen az önmegtartóztatása számunkra, és óvjon meg bennünket attól a csalódástól, hogy nem lehetek önmegtartóztató. Végezz el a Szentlélek által a szívünkbe, hogy teremjen ez a gyümölcs. Ő neki ez a kívánsága, ezt szeretné. Hát hadd lássuk megvalósulni. Nem. Most imádkozzunk is ezért. Édesanyám, megvalljuk neked azt, hogy most is úgy állunk itt a te színed előtt, hogy látjuk a saját életünkben azokat a dolgokat, amikor nem sikerült úgy élni, ahogyan az neked tetszene. Most is bűntudattal állunk előtted, és érezzük, hogy te ígéd eltalál bennünket. Érezzük, hogy elítélhetsz bennünket a bűnei miatt. Megvalljuk neked azt, hogy nap mint nap vagyunk olyan helyzetben, amikor nem tudunk uralkodni saját magunkon, amikor a kívánságaink erőt vesznek rajtunk. olyan dolgokat kívánunk, amik nem szerinted valók. És tudjuk ugyan, hogy nem helyes, de mégis valamiért muszáj megtennünk. Uram, te látod ezt a kétségbejtő állapotot. És ez már önmagában vigasztal bennünket, hogy te ismersz. Te tudod, hogy kik vagyunk. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy az egész életünk, az egész szívünk egy nyitott könyv te előtted. Uram, hogyha ismered a mi bajunkat, akkor kérünk téged, hogy könyörüljél rajtunk. Áldunk téged azért, mert mindezek ellenére nem fordulsz el tőlünk. Áldunk azért, mert bár elvethetnél bennünket, a hátadat fordíthatnád felénk, te mégsem elfordultál, hanem éppen, hogy emberré lettél és közénk jöttél. Dicsőítünk téged, Urunk, az Úr Jézus Krisztusnak a megváltásáért. Dicsőítünk téged azért, mert olyan győzelmet aratottam, amit senki más nem szerezhetett volna meg. És áldunk téged azért, hogyha ez a győzelem már a mi életünkben is megtörténhetett. Köszönjük neked, hogyha elvégezted a te kegyelmeddel azt, hogy mi is befogadott gyermekek lehessünk, akik hozzátartoznak, akikre áll a megváltás, és érvényes Jézusnak a kifizetett áldozata. De úgy látod, hogy még mindig ott hordjuk magunkba a régi kívánságokat. Látod, hogy még mindig az ördög olyan sokféleképpen tud támadni bennünket. Nagyon kérünk téged most azért, hogy a te szent lelked által alakítsad a mi életünket. Kérjük és várjuk tőled azt, hogy ami nekünk lehetetlen, azt te végezd el. És kérünk azért, hogy a küzdelembe is te indítsál el, amikor saját magunkkal kell harcolni. Te mutass rá életünkben a bizonyos dolgokra. Kérünk téged, hogy vedd kezedbe az életünket, és hadd lássuk, ahogyan te munkálkodsz, ahogyan rendet teszel, ahogyan megerősítesz, ahogyan olyan lehetetlennek tűnő helyzetekben is erőt adhatsz, amikor magunktól nem tudnánk megállni. Kérünk, hogy végezz el bennünk ezt, Urunk. Nagyon szeretnénk látni azt, hogy a te lelked bennünk gyümölcsöt terem. Most szeretnénk kiszolgáltatni magunkat neked, szeretnénk nem akadályokat gördíteni a lélek munkájának. Kérünk téged, hogy végezz el mindezt mi bennünk. Köszönjük, hogy ez a vágyad, ez a kívánságod. Szeretnénk, ha nekünk is ez lenne minden vágya a szívünknek. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az elmünk ütkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindenki ottal. Amen.